Bértünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Stefano Bottonit történészként adáskörzetünk hallgatói a Székely Magyar Autonóm Tartomány történelmének feltárójaként ismerték meg, és tisztelik a mai napig. A mai adásunkban egy eddig általa nem művelt műfajú könyv miatt hívtam meg. Orbán Viktorról jelent meg egy olasz nyelvű kötete. Egy teljes pályaív olvasható benne, és egy Magyarország láttelet az elmúlt 30 évről mondhatom. Olaszországban olaszul adta közre ezt a kötetet, egy despota Európában ez a címe, jól fordítom? Ez lenne a magyar címe?
Ez lenne a magyar címe, de ha lesz magyar kiadása vagy fordítása, valószínűleg nem ez fog szerepelni. Az olasz kiadó azért egy bombasztikus és könnyen fogyasztható címet kívánt, és sok vita is volt erről, én valamilyen szoftosabbat szerettem volna, és a végén ez került ki, de vállalom, tehát szerintem a despotizmusnak sok árnyalata lehet, tehát mi mindig erre a keleti nyers despotizmusra gondolunk, de valóban az önkény, a hatalmi önkény, illetve az autoriter állami berendezkedés az lehet puha, akár szinte erőszakmentes, és a nemzeti együttműködés rendszere, amit Orbán Viktor talált fel és igazgat, az mindenképpen ezt a puhább, ezt az erőszakmentesebb formáját testesíti meg. Tehát ebből a szempontból szerintem ez is egyfajta despotizmus.
A sajtóban politológusok között most már évek óta megy ez a definíciós arc vita, hogy hogyan határozzuk meg ezt a rendszert. Egy történész számára ez mennyire kérdés?
Számomra mindenképpen kevésbé kérdés, mint egy politológus számára, és számomra nem feltétlenül az a kérdés, hogy mi történt 2010 után, tehát hogy miket csinált ez a rendszer. Egyébként írom, tehát a könyvnek az utolsó 2,5 fejezet elég részletesen részletezi és leírja és próbálja elemezni a különböző területeken, gazdaság, külpolitika, kultúra, társadalompolitika, hogy hogyan működik a NER és hogyan hatol be a mindennapi életbe. De számomra az volt a kérdés, én történész vagyok, hogy mindezt mi tette lehetővé. Tehát nem lehet úgy elemezni, szerintem ez a politológia és a politológusoknak a nagy hiányossága, általánossága, hogy körülbelül 2010 áprilisával indítanak. Mintha előtte nem lenne semmi. Vagy mintha előtte, mert ez az alapfeltételezés, lenne egy működő demokrácia, ami magától elromlik. Az én feltételezésem az, és azért mondom, hogy feltételezésem, mert hát ez egy élő történelem, és nincsenek meg ezek a kánonok, nincsenek meg ezek az alapkutatások, tehát ezt majd komoly történészeknek 30-50-60 év múlva ezt majd ki kell kutatni. Én csak néhány támpontot próbálok adni, mint történész, hogy valószínűleg a rendszerváltásnak a megítélésében majd változtatni kell, illetve abból kell majd talán kiindulni, hogy nem biztos, hogy teljesen sikeres volt az a rendszerváltás, ami 20 évvel később egy ilyen rendszer tud megszülni. És a második pedig, ha pedig abból mégis abból indulunk ki, hogy ez egy működő demokrácia volt, és nem voltak alapvető gondok vele, mondjuk a 90-es években, vagy a 2000-es évek elején, mert ez volt az általános megítélés, hogy Magyarország problémamentes, hogy Románia nagyon rossz, hogy a Balkán az nagyon rossz, más országokkal folyamatosan baj van, de Magyarországról senki soha nem beszélt, tehát egy problémamentes országnak tűnt, ahol teljesen sikeres a demokrácia export, és ahol meghonosodott ez a nyugati típusú liberális demokrácia. És akkor egyszer csak kiderül pár év alatt, hogy nem csak hogy nem igaz, hanem épp Magyarország lesz az ország, és mi épp a magyarországi politikai vezetők lesznek azok, akik a legkoherensebben tudják megjeleníteni Közép-Kelet-Európában ezt az új államirányítási rendszert. És szerintem ezt a feszültséget, ezt az ellentmondást majd meg kell tudnunk magyarázni, mert itt azért már látok, vagy érzékelek egy nagyon komoly ellentmondást.
Az Orbán pályájából mennyire sikerül ezt megérteni, megmagyarázni?
Én azt gondolom, hogy van az ő életében, és az ő politikus életében, és ez a kettő gyakorlatilag lefedi egymást. Tehát ez egy Orbán Viktor egy majdnem született politikus. Tehát elképesztő politikus alkat a 80-as évek második felében már, tehát amikor tanul, amikor bekapcsolódik az ellenzéki mozgalomba a 80-as évek második felében, ő már teljesen politikus fejjel csinálja. Tehát ez megkülönbözteti a későbbi, mondjuk, vagy az akkori mondjuk liberális értelmiségtől, vagy a szamizdatot gyártó értelmiségtől. Tehát ő nem úgy fogja fel a közéleti tevékenységét, mint egy erkölcsi kiállás valami ellen, hanem teljesen programszerűen lépésről lépésre próbál haladni. Tehát rögtön felépít egy pártot, akkor, amikor mások nagyon sokan nem hisznek a pártokba, illetve nem hisznek a politikába, elkezd politizálni, és aztán a közéletbe folyamatosan a 90-es évektől a maximálisan elérhető előnyt, a pozíciókat, a befolyást próbálja elérni, tehát lépésről haladva, és vannak töréspontok, nagyon komoly töréspontok vannak, ilyen például a 94-es katasztrofálisan elvesztett választás, azért azt illik tudni, hogy 92-93-ban a Fidesz volt Magyarország virtuálisan legnépszerűbb pártja, 30% fölött is mérték. Mindenki úgy gondolta 92-93 közül, hogy Orbán Viktor megnyerheti ezt a választást, és ő lehet az MDF korszak utáni liberális miniszterelnöke, ezzel szemben pártja épp hogy bejut 94-ben a parlamentben. Ez egy óriási sok számára. És a második sok pedig, erről már sokan beszéltek, de szerintem érdemes ezt ismét elővenni, és egy mély elemzés tárgyává tenni, a 2002-es választás. Mert ott van egy teljesítmény, tehát van egy teljesítmény, amit utólag szerintem nem mérhetünk túl rossznak sok szempontból, tehát a 98 és 2002 közötti első kormányzása, és szinte mindenki úgy gondolja még egyszer 2002-ben, tehát a választások előtt, hogy ez a választás, ha nem is teljesen lefutott, de nagy valószínűséggel ő fogja megnyerni. És nem nyeri meg, a szocialista párt nyeri meg, Megyesi Péter lesz a miniszterelnök. És Orbán Viktor és a Fidesz teljesen összeomlik ettől. Ez egy nagyon komoly összeomlás, mert egyrészt az következik belőle, hogy Orbánik megértik, hogy a polgári Magyarország eszme, hogy a polgári Magyarország víziója, tehát ez a középutas politika nem működőképes. Pontosabban nem működőképes, nem tud győzelemre vezetni. Ebben az országban másfajta irányítási módszerek azok, amelyek hosszú távú politikai sikert garantálhatnak. Én azt gondolom, hogy a 2010-es nagy fordulatnak a gyökerei valahol itt vannak, azokban az években, tehát 2002 és 2005-6 között, amikor Magyarországról senki nem beszél, amikor látszólag nincsenek problémák, de ugyanakkor lelassul, aztán leáll a gazdasági növekedés, nem hogy zárulna az olló mondjuk Ausztriával, mondjuk Csehországgal, hanem elképesztően tágul. Tehát ezek az inkubációs évek, amikor Magyarország kezd lemaradni, közben a régiók közötti különbségek növekednek, a roma kérdés mind társadalmi, mind kulturális szegregációs probléma, mind biztonsági probléma egyszerűen eluralja az elmaradott magyar vidéket, elindul a nyugatra felé vándorlás, tehát 2004-2005 környékén, amikor Magyarország csatlakozik az EU-hoz, és egyszerűen az ország, tehát a politikai fejlődése egyfajta zsákutcába kerül. Ott van két nagy formátumú, de egymással kooperálni nem tudó politikai vezető, tehát Orbán Viktor a jobb oldalon, Gyurcsány Ferenc a bal oldalon, néhány évig csak róluk szól gyakorlatilag, az ő párbajukról szól a politikai élet, és közben az ország elkezd sűrűzni. Én azt gondolom, hogy ennek a mély válságnak a terméke és az eredménye aztán a 2000 után kifejlődött nemzeti együttműködési rendszer.
Én visszamennék egy kicsit az időben, mert valóban fontos ez az EU csatlakozás időszaka és a gazdasági válság időszaka, ne felejtsük el, 2008-ban, és meghatározza, hogy mi történik az ezredforduló első két évtizedében, de azért arra nem ad teljesen választ, hogy miért volt lebontható az alkotmányos demokrácia Magyarországon, és ha lebontották, miért pont úgy bontották le, ahogy. Ennek a kötetnek az első fejezete Orbán Viktor pályáját tárgyalja, rajzolja meg. A második fejezetben egy atipikus liberálist ismerhetünk meg Orbán Viktorban. Ha ő valóban a rendszerváltás legfelkészültebb politikusa volt, nem tudom, hogyha tartja ezt az állítását, vagy legrátermettebb politikusa volt, akkor ez az alkotmányos demokrácia dekonstrukció miért következik be, és melyek voltak azok a pontok, ahol ezt előkészítette, vagy ahol ő erre rákészült, felismerte, hogy itt kezdhető ki ez a rendszer?
Jó, akkor kezdjük szerintem azzal az állítással, hogy miért volt itt lehetséges. Itt rögtön említeném a választási rendszert. Tehát más kelet-európai országokban, például Lengyelországban, vagy Csehországban, vagy Szlovákiában, ha akarnának, sem tudnának létrehozni egy olyan rendszert, aminek viszonylag könnyen kétharmados parlamenti többsége van, mert arányos a választási rendszer, tehát nem teszi lehetővé az, hogy egy párt 35-40%-kal akár eluralja a politikai palettát. Magyarországon 1990-ben ilyen választási rendszert alkottak, akkor még kétfordulós volt, még komplikáltabb volt.
Hát azért a választási rendszert átalakította
a Igen, átalakította, rendszer. De igen, de 94-ben a szocialista párt 34%-os felhatalmazással egy sima 54%-os abszolút többséget ér el, és a szabaddemokratákkal együtt egy sima kétharmados többségük van. Az egy másik kérdés, hogy semmiben nem tudnak megegyezni. Tehát 96 környékén próbálnak megírni egy új alkotmányt, de aztán nem sikerül nekik. De a többség megvan. Tehát én csak azt akarom mondani, hogy Magyarországon ez a totális letámadás, illetve a politikai paletta uralásának a lehetősége megvan adva 90 óta a választási rendszer miatt.
Tehát de nem rajzolták át akkor a választási körzeteket, nem?
Persze, utána, tehát én azt mondom, hogy 2010 után Orbán Viktor a maga javára, és természetesen kizárólag a maga javára fordítja át ezeket a lényeges elemeket, és még jobban torzítja. Tehát most már, és akkor eljutunk 2014-ig, vagy akár 18-ig, amikor egy 45-46-47%-os eredménnyel, ami azért nem kis dolog, de ezzel is el lehet érni egy sima kétharmados többséget, és gyakorlatilag én azt gondolom, hogy mai tudásunk szerint, a mai viszonyok szerint egy demokratikus választás, vagy egy sima választás esetében ezt a hatalmat gyakorlatilag leválhatatlanná teszi. A másik dolog szerintem az, hogy ő szerintem elég régóta pedzegeti ezt a második rendszerváltás tematikáját. 98-ban megpróbálja már, tehát ott ugye van arról szó, hogy több mint választás, kevesebb mint rendszerváltás, tehát próbálja beállítani a 98 utáni kormányzását, mint egy második rendszerváltás, és már ott van az a tematika, ami 2010 után még inkább előkerül, hogy 89 nem volt valódi rendszerváltás. Na most erről viszont így lenne komolyan beszélni, mert nagyon erős most a kísértés ellenzéki oldalról, hogy csípőből visszautasítják ezt a feltételezést, mondva, hogy nem igaz, hát 89 úgy kerek és úgy szép, ahogy volt. De ha megvizsgáljuk, valóban nagyon sok probléma volt a 89-es rendszerváltásban, és a legfontosabb és a legerősebb mégis az, hogy Magyarországon az összes kelet-európai ország között volt ez a változás politikai társadalmi szempontból a legpuhább. Tehát pontosabban a legtöbb ment át a legújabb, az újabb, a 90 utáni rendszerben, és tényleg a kommunista pártnak, és tényleg az MSZMP-nek, és tényleg ennek a nagy társadalmi konglomerátumnak óriás szerepe volt a rendszerváltásban, és természetesen magának nagyon sok hatalmi szeletet tudott kiszakítani ebben az új helyzetben is. És ezt nagyon sokan nem tudták akkor megemészteni, és Orbán Viktor az, aki ezt a resentmentet, aki ezt a negatív hangulatot ezzel kapcsolatosan egy rendszerbe teszi, és azt mondja, először 98-ban, és aztán teljesen egyértelműen 2009-10 körül, hogyha rám szavaztok, akkor egy teljesen új világ következik. Nekem ez a jogállam lebontása, amit nagyon sokan mondanak, szerintem nem jó kifejezés, sajnos. Tehát egy magyar ellenzéki logikából indul ki, ez nem lebontás, ez egy új jogállam. Ez az ő jogállamának a felépítése. Ő nem bontott le semmit. Ő felépített valami újat. Tehát szerintem azt kell megérteni, hogy tudta ő ezt megcsinálni, és hogy hogyan működik.
Hát annyiban, hogy visszamenőleges törvényeket nem hozunk, hogy nem számoljuk fel a fékek és ellensúlyok rendszerét. Azért csak lebontásról kell beszélnünk.
Tehát ez egy lebontás, és aztán egy felépítés. Tehát ez a fantasztikus, és itt jön ez a harmadik elem, amiről előbb elfeledkeztem, de akkor gyorsan bedobom. Ez a társadalmi támogatás, illetve a beletörődés. Tehát sajnálom, de a magyar társadalom nélkül mindez nem létezik. Tehát nem beszélhetünk úgy, mint a Kádár rendszer, úgy, mint a Horthy rendszer. Nem beszél, ezeknek a rendszereknek és ezeknek a képződményeknek van egy társadalmi legitimitása, és van egy társadalmi támogatása.
Azok után, hogy a választási
rendszer... Nem vonhatjuk ki magunkat.
Tehát a társadalmi... Nem is úgy tenném fel a kérdést, hogy van-e társadalmi felelősség. Számomra az a dilemma, hogy valóban látjuk-e, hogy mi a társadalmi akarat, és hogy a társadalomnak megvan-e minden eszköze ahhoz, hogy döntéseket hozzon. Például tud-e tájékozódni. Ehhez kell egy megfelelő közmédia és tájékoztatás. Ez ma Magyarországon nincs. Állami média van, nem közmédia. Ezek után átrajzolt választási körzetekkel nehéz kitapogatni, hogy tényleg mit akar a magyar társadalom. Egyszerűen nem tudjuk. Se azt nem tudjuk, hogy tehát nem artikulált ellenzék, nem tudjuk, hogy ki támogatja és miért a kormánypárt. Tehát semmit nem tudunk a magyar társadalom jelenlegi szándékairól.
Én azért nem lennék annyira. Ez az optimista ellenzéki forgatókönyv. Ami arról szól, hogy ha magyar társadalomnak kinyitnák a szemét, akkor azonnal rájönne, hogy itt egy óriási zsarnokságban él.
Nem, ezt nem állítottam, hogy nem. Tehát, hogy azért tisztázzam magam. Én nem nevezem meg ezt a rendszert, hogy micsoda. Én csak azt mondom, hogy akkor, amikor az emberek, a választók egy csomó kérdésben, jogi kérdésben, költségvetési kérdésben tájékozatlanok, akkor nem is várható el tőlük, hogy bármiféle döntést hozzanak.
Az én mindennapi tapasztalat nagyon-nagyon sok emberrel találkozva és beszélgetve, és főleg a könyv megírása és átgondolása közben az utóbbi 2-3 évben tényleg elképesztő sokakkal volt alkalmam erről beszélgetni, mindenféle emberekkel, tehát kormánypártiakkal, kemény ellenzékiekkel, értelmiséggel, gazdasági szakemberekkel, nagyon egyszerű emberekkel, a rokonaimtól kezdve, barátok, nagyon sok mindenkivel. És az a kép nagyon, nagyon egyszerű és nagyon banálisnak tűnik, de sajnos ebben szerintem van egy igazság, ami szomorú, de innen kell kiindulni, magyar társadalom nagy része úgy él ebben a rendszerben, hogy egyáltalán nem lát ennek semmi alternatívát. Ez az igazság. A mai ellenzékben nem lát komoly alternatívát. És soha nem látott. Nem látja ezekben az emberekben, nem látja ezeket a pártocskákban, nem látja ezekben a társadalmi mozgalmakban, nem látja. És inkább beletörődött, tehát ez az érdekes, hogy 10 év alatt eljutottunk odáig, hogy van egy nagyon komoly, van egy támogatás, és azért ezt nem becsüljük el, van egy 1,5-2,5 milliós viszonylag stabil tábor, ami az ország legnagyobb szervezett kisebbsége, és van egy nagyon erős szürke zóna, aminek a nagysága szerintem még nagyobb, tehát egy abszolút többségi szürke zóna, akik azt mondják, hogy hát most nagyjából ez van, és amíg nem történik valami elképesztő nagy dolog, ez lehet egy háború, egy gazdasági összeomlás, nem is válság kell, hanem egy 2008-szerű összeomlás, vagy egy külpolitikai fenyegetés, vagy bármi, egyszerűen ez megváltozhatatlannak tűnik. Na most ez nagyon érdekes, hogy ez hogyan alakult, mert 2010 körül nyilván még nem volt ilyen hangulat, akkor nagyon friss volt a rendszer, magát kezdte felépíteni, tehát senki nem tudta, hogy mi lehet vele. De baromi érdekes, hogy pár év alatt, és már 14 környékén látszott ez a dolog, és ez segítette még egyszer és még egyszer hatalomra ezt a pártot valóban, tehát nem a saját teljesítménye, hanem az a közhangulat, amit megteremtetett maga körül, és természetesen igaza van, hogy a média nagyon fontos, az üzenetek nagyon fontosak, az állami propaganda ebben nagyon fontos, de azt is látni kell, hogy itt van egy kivételesen tehetséges vezető ennek a dolognak. Tehát szerintem én azért írtam róla könyvet, és azért van mégis ő a történet középpontjában, mert nem tudom elképzelni, hogy egy más nevű és más politikai pályából érkező vezető ezt a teljesítményt el tudta volna érni egy olyan kormányzással, amit még a hívek egy része is körülbelül közepesnek minősít. Tehát nincs kiemelkedő kormányzati tehetség, de egy elképesztően hatékony hatalomtechnikai gépezet, és az az érzés, ami viszont tényleg nagyon erős, és ez tartja ezt a rendszert valóban életben, hogy ennek nincs semmilyen alternatívája. Ugyanúgy működött a Kádár rendszer a 70-es, 80-as években, nem a saját érdemei vittek tovább, hanem egyrészt volt egy nagyon erős külpolitikai röghöz kötés, tehát a szovjet rendszerhez való tartozás, másrészt szinte mindenki félt a visszarendeződéstől, vagy attól, hogy mi következhet esetleg ezután. Na most Orbán Viktor nagy, szerintem óriási teljesítménye, bármennyire negatív teljesítmény is, az, hogy foggyul ejtette a magyar társadalmat abból a szempontból, hogy ma a magyar társadalom félelemben él. Nem csak persze a migránsoktól fél, a másságtól fél, de saját magától is. Tehát attól fél, hogy mi lesz esetleg ezután, hogy mi lesz ehelyett. És nem lát semmilyen alternatívát.
Én azért vagyok ez egy kicsit szkeptikus ezzel az innovatív, vagy egyediséggel, innovációval, amit ön az Orbán Viktor nevéhez köt, mert azt látjuk, hogy a jogállam leépítése, a társadalmi szerkezet átalakítása, a vagyon szerkezet átalakítása, az értelmiség ellenesség, ez franchise-ban működik, futószallagon, átvett minták szerint, nem teljesen úgy, mint a putyini Oroszországban, nem úgy, mint az erdoáni Törökországban, vagy most mondhatjuk Indiát, ahol India két lépéssel hátrább van, meg hát teljesen más léptékű ország, de azért például az alkotmányos rend átalakítása az sok mindenben hasonlít ahhoz, ami az említett országokban és Magyarországon megy. Tehát, hogy itt nem egy egyedi, a magyar pusztán hirtelen feltűnt politikai csillag kreációját látjuk, hanem egy világtrendet látunk, szerintem.
Uh-huh. Nem, ez teljesen így van, és szerintem hát a könyvben én is próbálom azért az Orbán rendszert ebben az illiberális trendbe helyezni, és nyilvánvalóan ebből a szempontból Trump elnök tevékenysége és felemelkedése, vagy a Brexit, vagy éppen Netanyahu Izraelben, vagy éppen Bolsonaro Brazíliában, és vagy éppen azok a vezetők és azok az országok, amelyeket ön is említett, természetesen egy trendbe illeszkednek. Két dologra viszont gyorsan felhívnám a figyelmet, hogy ne csak, tehát hogy kicsit hogy magunkba is nézzünk ebben a dologban. Az egyik egy magyar történelmi trend, ezt Csizmadi Ervin, egy politológus, egy 2-3 éve megjelent nagyon fontos könyvben a magyar politikai fejlődésről elég világosan és elég részletesen kifejtette, hogy azért nézzük meg, hogy hogyan alakulnak ki, hogyan konszolidálódnak és hogyan csontosodnak be a magyar politikai rendszerek a dualizmustól kezdve, tehát az 1870-es, 80-as, 90-es évektől kezdve egészen a nemzeti együttműködés rendszerig. És nagyon-nagyon érdekes, hogy azért van egy pattern, van egy séma, amit ezek a rendszerek követnek, mindegyik egy nagy traumából születik, mindegyikben van valamiféle ígéretesség, vagy van egy erős társadalmi, vagy viszonylag erős társadalmi igény irántuk. Mindegyikben van egy igyekezet, hogy valami jót is csináljon, mert azért a betlemi konszolidáció 20-as években sikeres, a Tisza-Kálmán kormányzása az 1800-as, 70-es években sikeresnek tűnik, Orbánt is nagyon sokan támogatják a 2010-es években, és aztán jön egy dolog, amit nagyon érdekes szerintem, hogy vizsgálni ebben a hosszú idősávban, az, hogy nem tud és nem is akar megújulni, és nem csak, hogy nem reformálja meg magát, hanem becsontosodik. És a társadalom elfogadja, mert a dualizmust elfogadták az összes ellenzéki mozgalommal együtt, a Horthy rendszert elfogadták, a Kádár rendszer még nehezebb ügy, mert nem is választás útján kerül hatalomra, tehát ez egy igazi diktatúra, de ezt is elfogadják, és annak a diktatúrának is a társadalmi legitimitása 80-as évek második feléig nagyon-nagyon-nagyon magas maradt. A második tényező, ez egy külső tényező, de erről ne felejtsünk el, ha már itt ha keressük a társtetteseket ebben a nemzeti együttműködési rendszerben, hol van a nyugat? Tehát itt említette ön a Törökországot, Indiát, vagy éppen Oroszországot. Na most ezek az országok nincsenek benne az Európai Unióban. Ez a problémám. Ezért európai despota Orbán, vagy egy despota Európában. Ezt próbáltam jelezni a címmel, hogy itt van egy nagyon komoly plusz problémám Orbánnal, vagy az ő helyezkedésével, hogy ő az európai, hogy Magyarország az Európai Unió tagja. Mit csinált az Európai Unió az utóbbi 10 évben ezzel kapcsolatosan? Megmondom a választ. Semmit. Ez a legsúlyosabb kérdés.
Mit kellett volna csináljon?
Hát, ha úgy dönti, hogy ez a rendszer valóban, ahogy a magyar liberális ellenzék mondja, és az ellenzék mondja, lebontotta a jogállamot, akkor egy néhány éven belül el kellett volna érni Magyarország kiválását az Európai Unióból. Ez egy nagyon durva következménynek tűnik, de ez ebből következik. Ha komolyan veszük, hogy ez egy elvi közösség, ha komolyan veszük, hogy ez egy értékközösség, hogy itt vannak európai értékek, és az európai értékek között van a hatalmi ágak szétválasztása, a szabad média, és stb., amit mantraszerűen felszoktak sorolni, akkor ez ebből következett volna. Az én diagnózisom az, hogy az európai vezetők és a komolyan vehető nagyállamok Németországgal kezdve elfogadták ezt a helyzetet. És ezért miért várjuk el a magyar választótól, hogy most felemelkedik és fellázad Orbánik ellen, amikor tavaly Németország 8 milliárd euróért exportált fegyvereket. Az első vevő, tudja szerkesztő úr, ki volt? Magyarország. 2 milliárd, elnézést, 2 milliárd euróért Magyarország vásárolt fegyvereket. Ennyi. Orbán Viktor megvásárolta a a manőverezési lehetősége, és az európai politikai közösség bűne, hogy ezt engedte, és egyszer engedte, kétszer engedte, háromszor engedte, megteremtette sorozatban ezeket a precedenseket. Az európai politika megjelölte az úgynevezett vörös vonalakat, és aztán hagyta, hogy a NERV folyamatosan megszegje és átlépje ezeket a vonalakat. Most milyen hitelességgel állít fel újabb vonalakat? Már nincs semminek hitelesség ebben a tekintetben. Tehát itt egy olyan helyzetet teremtettünk magunknak, hogy gyakorlatilag szabad kezet adtunk ennek a rendszernek.
Itt vetődnek fel az Európai Unió kompetenciáinak a kérdése. Én nem vagyok meggyőződve, hogy a tagállamok jogrendébe való beavatkozás lenne a... Nyilván vannak helyzetek, amikor be kell avatkozni, vagy be kellene avatkozni, de nem ez a megoldás. Tehát, hogy itt, amikor az unió koherenciája, egyben maradása a kérdés, egy görög kilépés, vagy feltételezett görög kilépés, amit aztán megakadályoztak, vagy kudarcot vallott, és egy tényleges brit kilépés közben azon gondolkodni, hogy Magyarországot zárják ki. Tehát, hogy ez nem egy reális, nem is előremutató probléma. És hát emögött persze nyilván ott van a kelet és nyugat-európai közötti feszültség. Én a német autóvállalatok szerepét sokkal súlyosabbnak tartom, mint az, hogy az unió beavatkozik, vagy nem avatkozik be. Azt, ahogy a gazdasági rendszer működik az Európai Unió. Ezek mögött a kérdések mögött. De hát nyilván ezek... Ez a vonat elment, és biztos, hogy nem fogja a magyar társadalom helyett megoldani a magyar társadalom belső problémáit külső szereplő. Azt hiszem, alapvetően ne is oldja ebben a helyzetben minden.
Én nem is azt vártam volna őszintén, tehát én sem voltam olyan naív, hogy azt vártam volna az Európai Uniótól, hogy helyettünk megoldja, hogy így fejezzem ki magam. De hogy azok, akik mondjuk tiltakoznak, azok, akik mondjuk alternatívákat próbálnak felvázolni, érdemi támogatást, szellemi, erkölcsi, akár anyagi támogatást kaphassanak, ez azért elvárható lett volna. Ehhez mit kaptunk? Kaptunk egy nagyon cinikus kettős beszédet. Kettős beszéd egyik oldala, nemzetközi média volt, tehát szerintem nincs olyan elég sok újságot látszik talán a könyvből, nagyon sok sajtóterméket fogyasztottam Orbán Viktorral kapcsolatosan és a rendszerével kapcsolatosan az utóbbi 10 évből. Szerintem nincs olyan politikai vezető, szintén szólva, akire ilyen sokat írtak volna. Ahhoz képest, hogy milyen kicsi Magyarország és mennyire stratégiailag jelentéktelen. Tehát egyáltalán nem igaz, hogy nem írtak, mondja, rengeteget írtak, és nagyon csúnyákat. Tehát a sajtó szétszette. Tehát ha a sajtó múlt volna, akkor már 20-szor megbukott volna. Na most akkor valószínűleg vagy a sajtónak nincs már semmilyen hatása, ami egy lehetőség, vagy egyszerűen ez a sajtó a politikai kettős beszéd egyik szereplője volt. A sajtóval intéztették el Orbánt a nyilvánosságban, miközben zárt ajtók mögött, ha nem is támogatták, de végig tűrték azt, amit ő csinált, és elnézték, mint egy olyan anomália, ami összességében kezelhető. És ez valóban úgy van, mert más politikai vezetők, mondjuk Romániában, ugye Romániának is volt egy Dragneája. De tudjuk, hogy hogyan végzett Dragnea, de azért, és itt jön szerintem a politikai képességnek vagy a tehetségnek a kérdése, vagy a politikai intelligenciának a kérdése, hát hogy Dragneában milyen politikai intelligencia van, milyen stratégiai képesség van. Az tényleg csak lopni akart.
Ne egyszerűsítsük le ennyire a román politikai életet sem. Tehát Románia geostratégiai helyzete teljesen más, könyörgöm. Tehát az európai határok utolsó bástyája ez az ország, egy nagyon elkötelezett NATO tag, amerikai szövetséggel, Tehát, hogy itt védőpajzsokkal, tehát, hogy itt nem arról szólt a történet, hogy Dragnea balfék, és Orbán meg nem. Tehát, hogy a
nem, én csak azt mondom, hogy azért a PCD-ben a PCD-ben volt pontával kezdve, tehát 2012-től kezdve volt egy ilyen erősödő irány, hogy esetleg egy ilyen típusú rendszer felé lehetne menni. És hogy ez számukra kívánatos lett volna, ahol a PCD olyan szerepet próbál, vagy tudna betölteni, mint Magyarországon a Fidesz. Nem egy diktatúra, de gyakorlatilag egy pártrendszer, ahol van egy majdnem leválthatatlan nagy politikai konglomerátum. Ez teljesen, hogy is mondjam,
de azért a román politikai, tehát maga az alkotmányos rend nem teszi ezt lehetővé, és nem
persze
is tette.
Persze is van egy ellensúly, van egy nagyon erős a nép által megválasztott elnök. Persze, de hogy ilyen igyekezetek azért máshol is voltak. Ficónak is eszébe jutott bizonyos pillanatban, hogy azért, tehát nagyon sokan oda kacsingattak, Borisovról nem beszélve, Bulgáriában, nagyon sokan oda kacsingattak, de azért azt teszi szerintem unikális a magyar helyzetet is. Ezért érdemes ráfigyelni, tehát európai szemmel is, vagy Európáról nézve is, hogy itt fejlődhetett ki ennek az új típusú állami vezetésnek, vagy más típusú állami vezetésnek, mint a klasszikus demokrácia, a legtisztább formája. Tehát máshol csak igyekezetek vannak, voltak politikusok, volt egy-két év, voltak időszakok, aztán visszatértünk egy másik sémába. Magyarországon én azt gondolom, hogy a 80, és ez egy erős állításnak tűnhet, ez szerintem barátkozzunk meg vele, bármennyire fájdalmas, a 89 utáni demokratikus berendezkedésnek a hajója elúszott. Tehát nem lehet visszatérni. Tehát ami Orbán után következni fog, az mindenképpen egy olyan dolog, ami számukra még ismeretlen. Tehát nem lehet visszatérni automatikusan a 2010 előtti világhoz, és azt mondani, mint ahogy Olaszországban is sokan megpróbálkoztak a fasizmus után, hogy ez egy zárójeles történet. Sajnos a történészek számára, történészek ezt tudják, nincs zárójeles időszak.
Hát ha csak nem
minden
következik be,
megvan a maga súlya.
Az az állapot, amit már többen felvetettek, és akkor itt vitatkoznék az interjú elején a rendszerváltással kapcsolatban elmondottakkal, hogy 88-89 táján az ellenzéki kerekasztal idején mégiscsak sikerült egy olyan társadalmi egyeztető fórumot létrehozni, ahol lehetett egy politikai nullpontot megnevezni. Nem tudjuk, hogy mi lesz, milyen legyen a következő rendszer, de szóljon bele minél több szereplő. Vegyen részt benne minél több szereplő. Ezt, hogy ez elérkezik ez a pont, és felismeri a magyar társadalom, hogy itt nem, tehát azzal nem nyer ez a közösség, hogy elhallgattat csak bizonyos tagjait, azt én nem tartom valószínűtlennek, vagy elképzelhetetlennek. Hogy mire jut ez a társadalmi egyeztetés, az már valóban nagyon kérdéses, mert az én nagy problémám az, hogy minthogyha a jogállami, a demokratikus alapfogalmak váltak volna ismeretlenni ebbe a társadalomban. Tehát hiába
mondom, én ezért mondom nagyon, tehát nagyon pessimista módon, azért mondom, hogy nem tudom elképzelni a 2010 előtti világhoz való automatikus visszatérést, tehát a NER-nek a zárójelbe helyezését, mintha ez csak valamilyen rémálom lett volna, és akkor kinyitjuk a szemünket, és akkor már mindent tisztán látunk. Tehát én azt látom, hogy ha csak a közéletet nézzük, a mentális állapotunkat nézzük, a médiahelyzetet nézzünk, a közoktatást nézzünk, tehát hogy hogyan nőnek fel generációk, azok a mai gyerekek, vagy mai 15-20 évesek akár, akik csak Orbán Viktor rendszerében nőttek fel. Tehát úgy szocializálódik már ez már a második generáció, hogy gyakorlatilag más nem látok. Már 2006-ot is elfelejtették. Már a 2006-os dolgokat is teljesen elfelejtették, vagy nem is éltek akkor. Tehát számunkra furcsa, mert én is már öregszem, és több mint 40 éves vagyok, de egyszerűen vannak olyan emberek, és egyre több ember kerül fel a mai Magyarországon és a Kárpát-medencében, aki gyakorlatilag csak arra emlékeznek, hogy itt van Orbán Viktor rendszere. És ugyanúgy, de ugyanazt beszélték az öregek a 60-as, 70-es években, amikor felnőttek már azok a generációk, akik már 56-ra sem emlékeztek, nemhogy a második világháború, egyszerűen Kádár rendszerében nőttek fel, ez számukra természetes volt akkor is, ha nem tetszett teljesen nekik, ha kritizálták, ha szítták. Na most én attól félek, hogy itt inkább azon kellene gondolkodni, hogy hogyan lehet szellemileg ellenállni ennek a becsontosodásnak. Tehát ez a becsontosodás szerintem a minden irányú, bármilyen irányú politikai kibontakozásnak a legnagyobb ellenfele, mert egyszerűen gondolkodás képtelenné teszi az embert. Cselekvő képtelenné, mert nyilván nagyon erős az a késztetés, hogy azt gondoljuk, hogy akkor nem is érdemes cselekedni. Mert minden meg van írva, és minden meg van határozva. Közben nem igaz, persze.
Itt kell megkérdeznem, ami ennek az interjúnak az alapját, az ötletét adta, hogy hát megjelent olaszul ez a könyv, nem ez az első Európában kiadott Orbán könyv, és nyilván megvan a szerepe az olasz politikai életben, ami hasonlóan hát elég kaotikus és zárványokkal teli, mint a magyar. De mikor lesz ennek a könyvnek magyar verziója?
Nem rajta múlik, de most komolyan dolgozunk az ügyön, és úgy tűnik, hogy van legalább egy nagyon komoly érdeklődő, most neveket nem akarok említeni, de én azt gondolom, hogy lesz magyar kiadása, remélem, hogy akár ebben az évben még. Ez egy olyan termék, amit olyan, mint a friss sonka, vagy teljes frissen kell egy-két éven belül kell elfogyasztani. Tehát én tavaly írtam meg ezt a könyvet, az elemzés a tavaly őszi időszakig jut el, és azt gondolom, hogy óhatatlanul, tehát ahogy eltelik az idő, minden olyan elemzés, ami a közelmúltat tárgyalja, ha nem is érvényét veszíti, de mindenképpen elavulhat. Tehát én azt gondolom, hogy jó lenne, nagyon örülnék, ha erről a könyvről a magyar közönség most tudna tudomást szerezni. Olvassák el a könyvet, vitassák meg, cáfolják meg, amiben, és beszéljenek róla. Tehát én azt gondolom, hogy a nemzeti együttműködés és Orbán Viktor deheroizálása és humanizálása, hogy merjünk dolgokról beszélni, és merjük a dolgokat a nevükkel hívni, és ne suttogjunk, hanem álljunk ki, szépen egyenesítsük ezt a gerincet, és beszéljünk dolgokra, akár nem egyetértve, akár vitatkozva.
De ehhez mi kell, mert hogy ön azért egy nagyon szerencsés helyzetben van, mert két kultúrában, mint olasz és magyar kultúrában is jelen van, és amikor az akadémiai rendszer felszámolása megkezdődött, akkor ön volt az egyik legradikálisabb megszólaló. Önt azt látjuk a Térei ösztöndíj kapcsán, hogy gyakorlatilag a magyar kortárs irodalom jelentős része elhallgattatható. Olyan emberek, akiket egyébként harcos és elkötelezett ellenzékieként tartottak számon. Tehát én nem nagyon látom ezt a heroizmust. Tehát a heroizmus alapján ez a fajta egyenesítsük ki a gerincénket nem fog menni. Mert pont ez a lényege ennek a rendszernek, hogy itt az egyéni kezdeményezések, az egyéni állásfoglalások nem működnek.
Igen. És abba teljesen igaz, amit mondott, és végül is az én sajátos példám is egyedi abból a szempontból, hogy én valóban kiálltam az akadémia mellett, de úgy álltam ki, és ezt sosem tagadtam, hogy utána elmentem. Kaptam egy állást Olaszországban, feladtam a magyarországi pozícióimat, feladtam a magyarországi állásomat, felszámoltam itt egy karriert, ami fájdalmas volt, és nehezemre esett, de úgy gondoltam, hogy nem csak az egyéni érvényesülésem miatt, hanem a közéleti kiállási lehetőségeim miatt könnyebb és jobb, ha én most onnan távozom, és egy kétlaki életből kezdve próbálom újra felépíteni ezt a valamit, hogy világos legyen. Én ezt a könyvet nem akartam, és nem is tudtam volna így kiadni, úgy, hogy én az MTA vagy egy kutatóintézetben dolgozom. Mert ezzel valószínűleg csak ártottam volna azoknak a kollégáknak, akik ott maradtak. Sajnos ez az igazság. Tehát amikor számon kérjük mondjuk az íróktól vagy másoktól a kiállást ilyen-olyan ügyekben, az sajnos látni kell, hogy az emberek meg vannak fogva anyagilag. És azok, akik nincsenek megfogva, és azért vannak, akiknek van külföldön egy állásuk, akiknek van más bevétele, vagy én azoktól várnék egy kicsit többet, és azt gondolom, hogy nekünk nagyon-nagyon fontos a szerep mindazoknak, akiknek egy kicsivel több lehetősége van, hogy ne kényelmesedjünk el, ne felejtsük el a magyar közéletet, ne felejtsük el a magyar viszonyokat, ne abból induljunk ki, hogy így is elég nehéz az élet, és minden kétlaki embernek az élet elképesztően bonyolult, és ezt most nagyon is tudom a saját bőrömön, de hogy mindig maradjon egy kis erő és energia a gondolkodásra, a közösen eltöltött időre, az olvasmányokra, és azzal, hogy ne mondjuk, hogy ne adjuk fel a közéleti tevékenységet. És ez a könyv egyfajta támaszpont szeretne lenni, tehát ez a könyvnek a mottója gyakorlatilag olyanok számára, akik nem a NER-nek, nem a Nemzeti Együttműködésnek is rendszereinek, és nem az Orbán Viktornak az elítélését várják, mert aki elolvassa a könyvet, rengeteg annyi kritikát fog találni a rendszerrel kapcsolatosan, hogy akár elégedett is lehet, de én azt gondolom, hogy ez nem elég. Tehát az, hogy, és ezért egy kicsit más ez a könyv talán, mint más könyvek, amelyek az utóbbi években születtek, néhányról beszélek, és néhányat idézek, és tárgyalok róluk, de közben megjelent még kettő. Tehát folyamatos ez a produkció. Én azt gondolom, hogy az egy nagy hiba, hogy nagyon sokan 2010-zel indítanak. Tehát sajnos ez a történet egy kicsit mélyebb, legalább a 80-as évektől kell elindítani, ahhoz, hogy megértsük, ahogy az elején mondtam, hogy mi csúszott félre a rendszerváltással, ha félre csúszott.
Ide kell közbeszúrjam, hogy 2010-ben ön még azért a polgári Magyarország, ha érthető ez a szófordulat, és az polgári Magyarországot támogató Fidesz egyik szavazója volt, vagy támogatója, vagy ha jól tudom én, ha nem tévedek.
Igen, abszolút, és ezt nem tagadom, tehát ugye elterjedt ez a kifejezés a Fidesz árvákról, ami egy kicsit vicces, és hát vállalom, ha nincs jobb kifejezés, akkor vállalom, hogy nagyon sok ilyen árva van. Tehát olyan emberek vannak, akiknek az értékrendje, meg a választási magatartása általában mondjuk liberális, valahol a liberális és a konzervatív pártok között ingadozik, vagy valahol ott van, nevezzük centrizmusnak, középút, valami hasonló. Néhány évig, vagy akár egy évtizedig körülbelül magyarországi viszonylatban, tehát a magyar politikáról beszélünk, akkor nagyjából a Fideszben találták meg azt a kiinduló pontot. Nem volt minden tökéletes, de úgy gondolták, hogy nagyjából ez az a párt, ami a legtöbb kérdésben az ízlést, meg az ilyen igényeket kielégíti. Na most nagyon sok olyan ember van, magamat is ide sorolhatom, akik folyamatosan kiábrándultak ebből, illetve rájöttek dolgokra. Az egy népi játék ma már Budapesten, és nem csak, hogy annak a felismerése, hogy te mikor ábrándultál ki, tehát ez kicsit olyan, mint amikor az 50-es években az értelmiség azzal szórakozott, hogy hát mikor kezdtél nem hinni már a Sztálinban, illetve a rendszerben, és mindenkinek megvan a maga története. Hogy én ezzel a törvénnyel, én azzal az alkotmánymódosítással, én azzal az intézkedéssel, én a nyugdíjpénztárakkal, én másokkal, tehát hogy mindenkinek megvan az a pont.
Stefánonak mi ez? Mi volt ez a pont? Vagy volt ilyen határozott pont, vagy fokozatos volt?
Őszintén szóval fokozatos, és nálam ilyen 14 környékén volt egy erős törés. Tehát 14-ben, mert és aztán ilyen geopolitikai volt az első, tehát ez az orosz orientáció, amikor nagyon egyértelművé vált még Paks 2 előtt, ott nálam, hogy meg csöngett valami komoly. Engem az első évek valahogy kevesebb nyomot hagytak benne, és aztán később
pont
nagyon sokat beszélgettem.
Pont az alkotmánymódosítás meg a választás, nem csengett.
Igen, tehát például beszélgettem jogász ismerősökkel, kollégákkal, és ugye a jogászokat például, tehát a jogi végzettségű embereket, ez nem csak hogy felháborította, hanem teljesen lesokkolta őket. Engem ez kevésbé tudott lesokkolni, de ez akár engem 14-15 környékén elsokkolt le, és aztán teljesen, tehát ott tényleg ámulva láttam, hogy hogyan épül ez a dolog, ugye a migrációnak a kezelése. Tehát hogyan épült fel a szemem előtt, mert akkor már tényleg a szemünk előtt zajlott, egy olyan közbeszédnek a felépítése, ami alapvetően a másoknak a gyűlölete, mint ahogy a stadionokban ugye van az a drapéria, ami néha szerepel, gyűlölünk mindenkit. Na most ez körülbelül így zajlott előttem, 2015 környékén, tehát a nagy migrációs hullámnál, meg, és amikor elindult az úgynevezett migránsiradó, és amikor az állami média tényleg egy teljes foglalkozású, ilyen gyűlöletgyárává változott. Na az volt számomra az a pont, azért mondom, hogy mindenkinek megvan a sajátja, nekem körülbelül ez volt. És aztán persze akkor nagyon elmélyült, amikor jött a CEU, a Közép-Európai Egyetem ügye 2017-ben, és aztán persze, amikor értünk jöttek idézőjelben, tehát amikor a Magyar Tudományos Akadémiát találták meg, és amikor a saját bőrünkre ment. És egyébként ez is egy probléma, hogy mindenki akkor érezte meg, én azt látom, hogy nagyon sokakban az van, amikor őt érintette a rendszer. Tehát nagyon sokan akkor nyitották ki a szemüket, amikor azt látta, hogy engem is elkap. Pedig nem is gondolták volna, pedig milyen jól viselkedtek, pedig hát nem adtak semmilyen okot erre. És az akadémia is úgy gondolta. Tehát számomra ez volt az érdekes, hogy hát majdnem úgy háborodta fel, de mi hát ilyen viselkedtünk. Hát nem vagyunk ellenségek, partnerek vagyunk, hát most miért jössz értünk? És nem jöttek rá, hogy más a rendszer logikája. És szerintem ezért becsülik alá nagyon sokan ma is Orbán Viktor képességeit és a rendszernek a képességét, ezt ma is vallom, hogy nem látják, hogy miközben Demeter Szilárdon gúnyolódnak, nem látják, hogy itt egy teljesen új kulturális elit jön létre. A szemünk előtt nagyon búsásan dotálva, nagyon erős ideológiai sémák mentén, nem tudjuk, hogy mennyire lesz tartós, de egy dolgot tudok, mert rengeteg ilyen embert ismerek, hogy nagyon sokan állnak mellé. Nagyon sokan állnak mellé, van egy igény, nem tudom hányszor hallottam, teljesen normális, józan, okos emberektől, hogy ezt a nem magyar akadémiát meg fel kell szántani. Hogy egy igazi magyar akadémiát kell építeni. És ez úgy szíven ütött, én nem is értettem, és próbáltam kideríteni az illetőt, hogy mit ért pontosan, miért nem magyar az az akadémia. És mindig kibújtunk, eljutottunk ahhoz a pontig, hogy egyrészt az elmaradt rendszerváltást említették, tehát hogy az akadémia nem reformálta meg magát például, hogy a kultúrában ugyanazok uralkodtak, mint 20, 30, 40, 50 évvel ezelőtt, tehát volt egy látens, nevezzük a dolgokat a saját nevükkel, antiszemitizmus, tehát nyilvánvaló, hogy ugyanott vannak a zsidók, ott vannak a liberálisok, mint eddig, és hogy ezt meg kell szüntetni. Tehát ez egy nagyon-nagyon erős állítás. És ezt csinálják. Tehát én le is írom a könyvben, hogy Orbán Viktor egészen más eszközökkel, egészen más legitimitással és egészen más érzékkel, de kulturális téren most próbálja Csurka István programját megvalósítani.
Hát erre lenne az én válaszom az, hogy amikor nem az számít, hogy az a tudós mire képes, mi a teljesítménye, amikor nem az a kérdés, hogy az az író milyen esztétikai szempontból, hanem az, hogy milyen származású és mely klubba tartozik. Na annak az a típusú rendszernek van egy sajátos neve.
Nevezhetjük fasizmusnak, én csak azért nem szeretem ráadni, tehát automatikusan ráadni például a NER-re ezt a fasizmus bélyegét, mert mint történész azt gondolom, hogy a fasizmus az a saját korában gyökerezik, és az egy sajátos...
Mint olasz, félig olasz történész, ennek külön bukéja van, igen?
Persze, de én azt gondolom, hogy a 20-as évek válságában gyökerezik, és aztán 45 után nem beszél, lehet neofasizmusról beszélni, voltak neofasiszta rendszerek, neofasiszta mozgalmakat, de én azt gondolom, hogyha nagyon-nagyon bele akarunk menni ebbe a terminológiai vitába, ami szerintem nem feltétlenül mindig jó ötlet, de ha nagyon bele akarunk menni, akkor találjunk ki neki egy újabb nevet, mert ez egy 21. századi rendszer. Tehát ez az, ami számomra például még egyszer a korábbi magyar autoriter rendszerekhez képest. Hát ez egy olyan rendszer, ami nagyon mélyen a globális világban gyökerezik. Tehát ez is érdekes, hogy milyen súlya lehet annak a szónak ma, hogy szuverenista. Magyarországon kevésbé használjuk, Olaszországban már az egész közélet erről szól. Tehát mintha politika két nagy táborból állna már, ugye a bal meg a jobb az nem létezik, tehát annak vége. Vannak a szuverenisták és vannak a föderalisták, illetve az európérek. És akkor természetesen Orbán Viktort is oda teszik, tehát sőt, ő a szuverenista tábor egyik nagy európai bajnoka. De akkor visszatérek a beszélgetésünk előző témájához. Milyen szuverenista vagy milyen szuverén rendszer az, amely ilyen mértékben függ a nyugati nagytőke kegyeitől? Hát ez milyen szuverenitás? Nem létezik. Olyan szuverén vagy nem szuverén, mint a Kádár rendszer a 70-es, 80-as években, amely egyre inkább függött a nyugati hitelezőktől. Orbán most nem a hitelezőktől függ, tehát valóban nem a hitelcsapda most a nagy probléma, de a gazdasági növekedés és utolsó sorban a rendszer stabilitása a nagy nyugati koncernek az autóipartól, a beszállítóktól függ. Ha ők vannak, akkor az én véleményem az, tetszik, nem tetszik, hogy ez a rendszer nagyon stabil tud maradni, mert egyszerűen tovább tudja görgetni ezt a fajta gazdasági növekedést. Ha nem, akkor viszont óriási bajban kerül, de mindenképpen hol van a szuverenitás? Mennyire szuverén? Tehát én azt gondolom, hogy a definíció, a terminológiai vitáknak ez a legnagyobb problémája, hogy nem egy statikus képet, olyan, mint egy fényképet próbálnak rögzíteni, miközben az élet nem fényképekből áll, hanem olyan kockákból, amelyek állandóan mozognak. Egy film. És ez a film folyamatosan mozog, és ez a rendszer halad előre, mint az élet.
Most bízunk a hallgatóinkra, hogy mit látnak ebből a filmből meg, és hogyan értelmezik azt, amit látnak. Én nagyon remélem, hogy Stefano Bottoni olasz nyelven megjelent egy Európai Despota című könyve Orbán Viktorról, hamarosan elérhető magyarul is, és akkor itt a Székelyföldön is beszélgetünk meg, vitatkozunk róla, és a vendégünk lehet ön is, úgyhogy várjuk erre, és halljuk minél többször. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt.
Én is remélem, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.